Üdvözöllek! Ez a szokásokról szóló kurzus 8. egyben befejező része. Fussunk gyorsan végig rajta, mi mindennel foglalkoztunk eddig. Kezdtük magával a témaválasztással, hogy egyáltalán miért is lehet számunkra érdekes és érdemes a szokásokról többet tudnunk. Megvizsgáltuk, hogyan és miért alakulnak ki a szokások, hogy milyen összefüggés van a szemléletmód és a szokások között. A szokások típusai, szokásrendszerek, rutinblokkok után szó esett arról, miként változtathatjuk meg a szokásainkat. Megnéztük, hogyan tehetünk a szokásokkal a céljaink eléréséért, majd körüljártuk a szokásokat, mint célokat. Feltártuk, milyen akadályokra számíthatunk, és miként küzdjük le ezeket. A mai részben arról lesz szó, hogy a kiemelkedően eredményes emberek hogyan viszonyulnak a szokásokhoz. Azok vagyunk, amit rendszeresen teszünk. A kiválóság tehát nem tett, hanem szokás, mondta Arisztotelész. Már a sorozat elején is utaltam dr. Stephen R. Covey a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvére, amely számomra nagyon inspiráló és iránymutató lett, mióta megismertem a benne leírtakat. Már többször elolvastam az évek folyamán, és még mindig nagyszerűnek és univerzálisnak találom az alapvetéseit. Azt az operációs rendszert, amelyet ha magunkévá teszünk, sokkal könnyebbé válik megfelelni a változó világunk kihívásainak. Könnyebb a céljaink elérése, legyenek azok nagyok, vagy akár kisebb léptékűek. Most Covey-t idézem. Mindnyájan, akik láttuk az Apollo 11 holdutazásáról készült filmet, álmélkodva figyeltük, ahogy az első ember a holdra lépett, azután visszatért a földre. Az űrhajósok azonban csak úgy tudtak a holdra jutni, hogy előtte ki kellett tépniük magukat a föld hatalmas erejű gravitációs teréből. A felszállás első néhány percében, az utazás első néhány mérföldje alatt több energiára volt szükség, mint amennyi ahhoz kellett, hogy a következő néhány napban 500 000 mérföldet utazzanak. A szokásoknak is nagyon erős vonzásuk van. Sokkal nagyobb, mint azt hinnénk, vagy hajlandunk lennénk beismerni. Ahhoz, hogy megszabaduljunk mélyen belénk rögzült szokásainktól, mint például a halogatás, a türelmetlenség, mások kritizálása, vagy az önzés, amelyek ellentétben állnak az igazi emberi eredményesség alapelveivel, többre van szükség, mint némi akaraterőre és apró külsődleges változtatásokra. Az elszakadás óriási erőfeszítést igényel, de ha sikerül kiszöknünk a gravitációs erőtérből, újonnan nyert szabadságunk egészen új távlatokat nyit meg előttünk. Mint minden természeti erő, a gravitáció is vagy segít, vagy akadályoz minket. Vannak szokásaink, amelyek vonzástere megakadályozza, hogy eljussunk oda, hova tartunk. Ugyanakkor a gravitációs erőnek köszönhetjük azt is, hogy az univerzum nem esik darabokra, a bolygók szabályos pályán keringenek a nap körül, vagyis hogy a világunk szabályosan működik. Hatalmas erőről van szó, és ha tudjuk, hogyan fordíthatjuk a magunk javára, szokásaink nehézségi ereje révén bevihetjük életünkbe az eredményességhez szükséges összhangot és rendet. Covey értelmezésében a szokás tudás, készség és a vágy metszete. A tudás az a paradigma, nézőpont, szemlélet, ami meghatározza mit és hogyan teszünk. Miért tesszük? Nagyon összecseng ez Carol Dweck gondolataival a rögzült és fejlődési szemléletről. A készség a cselekvések módját, mikéntjét jelenti. A vágy pedig az indíték, a motiváció, a cselekvés akarása. Egy szokás bevezetéséhez mindháromra szükség van. Biztosan akadt olyan személy mindenki életében, akivel hát azért nem jó a kapcsolata, mert állandóan arról beszél, hogy ő mit gondol, neki mi a véleménye, de minket sose hallgat meg. Ám ha nem ismeri az emberi kapcsolatok megfelelő alapelveit, hiányzik a tudása, hogy egyáltalán rájöjjön, meg kellene hallgatnia bennünket is. Noha, még ennek a tudásnak a birtokába se biztos, hogy az illető rendelkezik a valódi odafigyelés, az értő hallgatás készségével. Nem is beszélve arról, hogyha tudja és képes is lenne másokat figyelmesen meghallgatni, de nem akarja, nincs meg benne a szándék, abból sosem lesz szokás. Létezésünk és látásmódunk megváltoztatása spirálisan felfelé ívelő folyamat. A látásmódunk hat a viselkedésünkre, és viszont a létezésünk módja, cselekedeteink, szokásaink is hatnak a látásmódunk alakulására. Ahogy haladunk életünk során ezen növekedési spirálon, ezek a folyamatok mindegyre ismétlődnek, csak egyre magasabb szinten. Ha fejlesztjük a tudás, készségek, vágyak hármasát, akkor a személyes és személyközi eredményesség egyre magasabb szintjére juthatunk. Emlékeztek Darren tanácsára, a fejlődésre fókuszálj, ne az eredményre. Most lépjünk kicsit hátrébb, nézzük a Covey által kiemelkedő emberi szokások mögé. A viselkedésünk adott szituációkban mélyen a paradigmánkban gyökerezik, azt szerint viselkedünk, amilyennek látjuk a világot, amilyen szemüvegen keresztül nézzük azt, a viselkedésünk eredménye pedig újra megerősít bennünket az adott paradigmáinkban. Covey ezt nevezte látom, teszem, kapom körnek. Ahogy látom a világot, aszerint cselekszem, és annak megfelelő eredményt kapok. A kapott eredmények pedig még inkább bebetonozzák a látásmódunkat. Ha tehát egy adott, már berögzült viselkedés eredményével elégedetlenek vagyunk, nem elég csak magát a viselkedést megváltoztatni. A szemléletmódunk felülvizsgálatára paradigmaváltásra van szükség. Hogy megint csak Coveyt idézem, ha kisebb léptékű fejlődésre is megelégszünk, elég a viselkedésünkön változtatni. A jelentős, minőségi áttöréshez azonban a paradigmáinkat kell átalakítanunk. Nézzünk egy gyakori paradigmát. Sokszor mondjuk, hát a helyzet már csak ilyen, semmit se tehetek ellene. Ha így vélekedünk a világról, akkor pillanatnyi hangulatunk, körülményeink függvényében reagálunk egy helyzetre. Dühösek leszünk, másokat okolunk, vádaskodunk, elégedetlenkedünk, siránkozunk, magunkat áldozatként tüntetjük fel. Vagyis reaktívan viselkedünk. Olyan dolgokra fordítjuk az időnket és az energiánkat, amikre nincs ráhatásunk, negatív mintákat adunk tovább. Az előbbi helyett azonban létezik egy kiemelkedően eredményes paradigma. Szabadon döntök, és én vagyok a felelős a saját boldogulásomért. Ennek megfelelően viselkedünk, ha proaktívak vagyunk, azaz megállunk, és biztosítjuk a lehetőséget magunknak, hogy megválasszuk az alapelveinkkel és a kívánt eredménnyel összhangban levő válaszunkat, viselkedésünket. No de honnan jönnek a reaktív viselkedési formák, szokások? Hát mondhatjuk, hogy ilyennek születtem, így neveltek, ilyen környezetben élek, nem tehetek róla. Covey-ről így vélekedett. A génjeink, a neveltetésünk és a környezetünk hatással vannak ugyan ránk, de semmire sem determinálnak minket. Itt utalnék vissza Carol Dweckre, aki évtizedes kutatásai alapján arra jutott, a gondolkodásmódunk megváltoztatható annak érdekében, hogy kiteljesítsük a potenciálunkat. Nem csak a tehetségünk és a képességeink határozzák meg sikerünk mértékét, hanem a szemléletmódunk is. Mi segíthet abban, hogy felismerjük a saját rögzült szemléletünket, illetve azt, hogy egy adott helyzetben reaktívan viselkedünk-e? Négy emberi adottságunkra támaszkodhatunk. Az első az öntudat. Vagyis képesek vagyunk kívülről megvizsgálni a gondolatainkat, hangulatunkat, viselkedésünket. A második a képzelet. Képesek vagyunk a tapasztalatainkban és a jelen valóságunkban még nem létező dolgok elméleti megteremtésére. A harmadik a lelkiismeret. Képesek vagyunk különbséget tenni helyes és helytelen között. A negyedik pedig a szabad akarat. Képesek vagyunk külső befolyástól függetlenül dönteni és cselekedni. Idézzetek fel magatokban egy olyan helyzetet, amelyben hajlamosak vagytok, azaz szokásotokká vált reaktívan viselkedni. például zsigerből beszólni, veszekedni, vagy épp meghunyászkodni egy konfliktus helyzetben. Hogyan alkalmazhatjuk ezt a négy emberi adottságunkat, hogy a berögzült reaktív szokás helyett proaktívan viselkedjünk, olyan módon, amit az értékeink határoznak meg. Öntudatunkra támaszkodva tegyük fel magunkban a kérdést. Hogyan hat ez a reaktív viselkedés rám, a kapcsolataimra, és arra a képességemre, hogy eredményes legyek? Például a kialakuló feszültség, stressz hosszan leköti a gondolataimat, a frusztráció rátelepszik az adott kapcsolatra, nyomasztó, rontja a teljesítményemet. Ezután képzeljük el, milyen hatást akarok gyakorolni önmagamra, a kapcsolataimra és az eredményemre. Például pozitív feszültségmentes légkört, ami jótékonyan hat az eredményeimre, mert így azokra tudok fókuszálni a konfliktusok helyett. Mi lenne jobb, megfelelőbb válasz, viselkedés az adott szituációban? Kérdezi a lelkiismeretünk. Személyeskedés, puffogás vagy épp hallgatás, belenyugvás helyett egyszerűen, objektíven kifejezem, hogy mi zavar, mire van igényem, itt jön a képbe a szabad akarat. Mit teszek azért, hogy legközelebb megálljak, és megfelelőbb választ adjak a helyzetre? Közölni fogom, mit szeretnék, és ehhez mit várok a másiktól. Elmondom, hogy ez milyen kölcsönös előnyökkel jár mindkettőnknek. A négy emberi adottságunk kihasználása lehetővé teszi a fejlődő szemlélettel összhangban levő proaktív válaszok, viselkedések létrejöttét. Persze, elegendő energia befektetése és következetesség mellett. Jó módszer még annak felmérésére, tudatosítására, mennyire vagyunk reaktívak vagy proaktívak egy adott területen, ha megvizsgáljuk, mire fordítjuk az időnk, energiánk javát. Két koncentrikus körrel jól szemléltethetjük, mi tartozik az érdekeltségi körünkhöz, mire nincs valódi befolyásunk, ez a tágabb, külső kör, és melyek esetében gyakorolhatunk érdemi hatást, ez a belső, befolyásolási körünk. Meghatározva, hogy a két körbe tartozó dolgok közül melyekre fordítunk több időt és energiát, tisztább képet kapunk a proaktivitásunk vagy reaktivitásunk valódi mértékéről. A reaktív viselkedésűek az energiáikat túlnyomó részt az érdekeltségi körükre pazarolják, olyasmikre, amiken úgysem tudnak változtatni. Ez a fókusz azt eredményezi, hogy a negatív energiák miatt az ilyen emberek befolyásolási köre szűkül, mert miközben úgy érzi, másoktól függ a sorsa, még azokat a területeket is elhanyagolja, amire hatással lehetne. A proaktív viselkedésű emberek viszont a befolyásolási körükön belül mozognak, ahol érdemben tehetnek is valamit. Pozitív és erősítő energiáikkal növelni tudják a befolyásolási körüket. Olyan szokásokat alakítanak ki és gyakorolnak, amelyek eredményesebbé, sikeresebbé teszik őket az életben. Kavi modelljét tovább fejlesztve a befolyásolási körünkön belül még egy legbelső kört is meghatározhatunk. Ebbe tartozik minden olyan dolog, amely felett teljes kontrollt gyakorolhatunk, ami csak tőlünk függ. Ezen kívül, de még a befolyásolási körünkön belül találunk minden olyasmit, amire van rá hatásunk, de ugyanakkor másnak is, tehát nem teljes a kontrollunk. A legkülső kör pedig az érdekeltségi körünk, ami itt van, ahhoz érdekünk fűződik, érdekel is bennünket, de nincs érdemi ráhatásunk. Céljaink kitűzésekor, amikor az elérésükhöz vezető utat megtervezzük, vegyük figyelembe, hogy a feladatok, teendők elvégzésekor mi tartozik a két belső körünkbe, és ezekre fókuszáljunk, legfőképp arra, ami a saját döntésünkön múlik. A szokások kialakítása, melyek elvezetnek az adott célunkhoz, szintén ide tartozik. Az önirányítás sarokköve, hogy tudd, hova akarsz eljutni, legyen pontos képed róla már induláskor, így ahhoz mérten jobban felismerheted, hogy éppen hol tartasz. Emögött az az alapelv áll, hogy minden dolog először a fejünkben, szellemi síkon jön létre. Elképzeljük, majd megtervezzük, azután jön a tényleges fizikai alkotás. Kisebb-nagyobb mértékben, de az élet számos területén alkalmazzák ezt az alapelvet. A házépítéstől a vállalkozásig, gyerekneveléstől az egyszerű kirándulásig, kertészkedésig vagy vacsorafőzésig, egy polc barkácsolásától egy pulóver megkötéséig. A szabad akaratunk az az emberi adottság, ami által hatékonyan menedzselhetjük magunkat. Az emberi akarat csodákra képes. A hatékony önszervezés szemszögéből nézve azonban azt láthatjuk, hogy a mindennapokban az igazi erő abban rejlik, ha megtanuljuk a napi döntéseinkben hasznosítani a szabad akarat nagyszerű képességét. A hatékony önmenedzselés jegyében a fontos dolgokat tegyük az első helyre. A menedzselés fegyelmet és végrehajtást igényel. Ha fegyelmed belülről ered, az a szabad akaratodnak a folyamánya. Ahhoz, hogy a számodra fontos tevékenységek szerint szervezhess meg egy időszakot, azonosítsd be a különböző szerepeidet, amelyekben éled az életed. Egyén vagy, társ, munkahelyi pozíciód és egy szereped, kolléga, szülő, barát, és még egy csomó szerep szerint működünk. Ez mind te vagy az életedben. Minden szerep kapcsán legyenek meg a számodra azok az elvárások, amilyen lenni kívánsz, amilyenné válni akarsz az életedben. Rendelj minden szerepedhez 2-3 olyan feladatot, amelyet szeretnél teljesíteni az adott időszakban, hogy megfelelj az adott szerepeddel kapcsolatos saját elvárásaidnak. E rövid távú célok között biztosan lesz néhány, ami kapcsolódik majd a hosszú távú céljaidhoz. Rendelj dedikált időt a tervezésedben, amelyekben egyes célok elsőbséget élveznek. Konkrét tennivalóként jelennek meg. Kavi a heti tervezést javasolja erre, mert egyes feladatok a munkahelyhez kötődnek, vagy munkaidőben elvégezhetőek, mások azon kívül esetleg a hétvégén. Ezt a heti tervet aztán pontosíthatjuk, kiegészíthetjük, majd adott napok programozásakor. Így biztosítható, hogy az igazán fontos tennivalók ne maradjanak el, és a kisebb vagy közben előadódó teendők is sorra kerülhessenek. Ahogy egy üvegben elhelyezett nagyobb kövek közé, apró kavicsokat öntve, azok kitöltik a teret a nagyobbak között. Törekedj olyan szokások rendszerek kialakítására, amelyek támogatják a személyes hatékonyságodat és eredményességedet. Ehhez további videós anyagokat találsz a Mentorklubban. Fókuszálj a saját fejlődésedre, váljon szokásoddá böngészni és elmélyedni ezekben az anyagokban. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad az utazást, amit velem tettél a szokások világában. Most már itt az ideje, hogy kezd el adaptálni, a saját életedben alkalmazni az itt szerzett ismereteidet, hogy mielőbb élvezhessd az előrevívő szokások jótékony hatásait, eredményeit. Sok sikert kívánok hozzá! Leld örömödet a bekövetkező változásokban!